A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Kedves testvéreim, néhány verssel kiegészítve a mai napra rendelt újszövetségi igeszakaszt olvasom, Bibliaolvasó kalauzunk szerint, János evangéliumának 12. fejezetéből a 34. verstől kezdődően. A hosszabb igeszakaszt a gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa végig. János evangéliumának 12. fejezetéből a 34. verstől így szól hozzánk Isten igéje. A sokaság megkérdezte Jézustól, mi azt hallottuk a törvényből, hogy Krisztus örökre megmarad. Akkor hogyan mondhatod, hogy fel kell emeltetni az emberfiának? Ki ez az emberfia? Jézus ezt mondta nekik. Még egy kis ideig közöttetek van a világosság. Addig járjatok a világosságban, amíg nálatok van, hogy a sötétség hatalmában ne kerítsen titeket, mert aki a sötétségben jár, nem tudja, hová megy. Amíg nálatok van a világosság, higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek. Ezeket mondta Jézus, majd elment és elrejtőzött előlük. Noha ennyi jel tett előttük, mégsem hittek benne, hogy beteljesedjék Ézsaiás próféta szava, amely így hangzik. Uram, ki hitt a mi beszédünknek, és az Úr karjának ereje kielőtt lett nyilvánvalóvá. Azért nem tudtak hinni, mert Ézsaiás ezt mondta. Megvakította a szemüket, és megkeményítette a szívüket, hogy szemükkel ne lássanak, és szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Ezeket mondta Ézsaiás, mert látta az ő dicsőségét, és ő róla szólt. Jó lehet, a vezetők közül is sokan hittek benne, mégsem vallották meg ezt a farizeusok miatt, nehogy kizárják őket a zsinagógából, mert többre becsülték az emberektől nyert dicsőséget, mint az Isten dicsőségét. Jézus pedig hangos szóval ezt mondta, aki hisz én bennem, az nem én bennem hisz, hanem abban, aki elküldött engem, és aki engem lát, az látja, aki elküldött engem. Én világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz én bennem, ne maradjon a sötétségben. Ha valaki hallja az én beszédeimet, de nem tartja meg azokat, én nem ítélem el azt, mert nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem azért, hogy megmentsem. Aki elvet engem, és nem fogadja el az én beszédeimet, annak van ítélő bírája. Az az ige, amelyet szóltam, az ítéli előtt az utolsó napon. Mert én nem magamtól szóltam, hanem aki elküldött engem, maga az Atya parancsolta meg nekem, hogy mit mondjak és mit beszéljek. Én pedig tudom, hogy az ő parancsolata örök élet. Ami tehát én mondok, úgy hirdetem, ahogyan az Atya mondta nekem. Amen. Kedves testvéreim, az ige hirdetés alap igéjét a felolvasott ige szakaszból olvasom. János evangéliumának 12. fejezetéből, az 50. versből Jézus mondja, én pedig tudom, hogy az ő parancsolata örök élet. Amit tehát én mondok, úgy hirdetem, ahogyan az Atya mondta nekem. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét. Kedves testvérek, amikor elgondolkoztam ezen az ige szakaszon, amelyet a Bibliaolvasó kalauz elénk rendelt, akkor az egészből alapvetően azt az egy gondolatot láttam kiemelkedni, hogy mi emberek hogyan viszonyulunk az Isten szavához, az mindahhoz, amit Isten kijelent a számunkra. Látjuk az igéből, hogy több módon lehet ehhez viszonyulni. De még mielőtt rátérnék az igének a magyarázatára, eszembe jutott egy film emlékem, amit néhány évvel ezelőtt láttam. Az a film címe, hogy Ne nézz fel, ami tulajdonképpen arról szól, és ez a kiindulási pontja, hogy van egy csillagász, aki felfedez egy meteort, egy aszteroidát, ami közelít a Föld felé. És megállapítja, hogy ez be fog csapódni a Földbe, és olyan pusztítást fog véghez vinni, amitől jó eséllyel elpusztul az élet a Földön. És megy mindenféle fórumon, és beszél a felfedezéséről. De ahogy a film címe is sejteti, Ne nézz fel, tulajdonképpen senki nem hisz neki. Mondja, hogy közel a vég, valamilyen intézkedést kellene hozni, hogy megmeneküljünk, valamit ki kellene találni, de az emberek, a vezetők nem hallgatnak rá, hanem intézik tovább a saját ügyeiket. Az életnek, az életünknek egy nagyon fontos és meghatározó kérdése az, hogy ahhoz a szóhoz, amit hallunk, hogyan viszonyulunk. Igazságnak tartjuk, vagy pedig nem. Olvassuk a híreket az újságokban, különféle fórumokon, halljuk a híradásokat, és nem tudjuk, hogy az az információ, ami eljut hozzánk, az igaz, vagy pedig nem. Nem kell messzire menni, sokszor kérdés ez munkahelyen, ha valakivel találkozunk, vagy akár családon belül is a beszélgetésekben, amit hallunk, igazság, vagy pedig nem. Sajnos olyan világban élünk, amikor a szavak teljesen elértéktelenedtek. Nem tudjuk, hogy mi igaz és mi nem az. Sőt, amióta kimondták a relativitásnak az elméletét, erre is rászokták húzni, és erre is szokták mondani, hogy minden csak nézőpont kérdése. Te így látod, én úgy látom. Szomorú példa erre az az aktualitás, ami valamilyen szinten mindannyiunk életének mindennapjait meghatározza, a választási kampány. Hallunk ezt, hallunk azt. Az egyik ezt mondja, a másik ugyanarról a dologról, homlok egyenest az ellenkezőjét. Minek higgyünk? Kinek higgyünk? Nagyon-nagyon nehéz eldönteni. Néhány héttel ezelőtt olvastam egy cikket a választással kapcsolatban, melyben a szerző egy nagyon szomorú megállapítást tett. Azt írja, a választást nem az fogja eldönteni, hogy mi az igazság, hanem hogy ki tudja jobban elhitetni azt, ami az érdekében áll. Ma azonban én nem általában az igazságról szeretnék beszélni. Még csak nem is általában a közbeszédről, vagy a beszélgetéseinkről, és azoknak az igazság tartalmáról. Mert ez az ige, amit felolvastam, tulajdonképpen egyetlen egy dologról beszél. Mégpedig arról, hogy az az ige, amit olvasunk, amit hallunk, Isten szavaként, arra úgy tekintünk, hogy igazság, valóság, ami hagyjuk, hogy átrendezze és átformálja az életünket, vagy pedig nem. Hiszünk az isteni szónak, vagy nem hiszünk neki? Hogyan viszonyulunk az Isten szavához? Igaznak tartjuk-e azt? Olvassuk az igét, halljuk az ige hirdetést, halljuk, vagy megfogadjuk, és tesszük-e azt, amire indít, meghatározza az életünket. Befogadjuk, vagy önmagunkon kívül tartjuk. Nem szeretném most hosszasan idézni a magvetőnek a példázatát, de tulajdonképpen az út félre esett, a kövek közé és a gyomok közé esett mag, mint ige mag, az mind elvész. Vagy meg se halljuk, vagy az élet különféle dolgai megfojtják az életünkbe. A mi szívünk és életünk Isten igazsága előtt jó földe, ahol az termést tud hozni. Olyan megrázó az, és engem megrendít az, amit János evangéliumában olvasunk. Sokszor mondják azt az emberek, hogy hát hinnék, hogyha Jézus most tenni azokat a csodákat, és látnám azokat a jeleket, amikről a Szentírás ír. De hát régen volt 2000 évet, hogy lehetne annak hinni? János arról beszél itt az evangéliumban, hogy Jézus számos jelet tett, mégsem hittek neki. Hogy beteljesedjék Ézsaiás próféta szava, mely így hangzik, Uram, ki hitt a mi beszédünknek, és az Úr karjának ereje ki előtt lett nyilvánvaló. János evangéliumának második fejezetében olvasjuk a kánai mennyegzőnek a történetét. És a történet utolsó mondata az az, hogy ezt tette Jézus első jelként a galileai Kánába. És itt az ige egyértelműen arra utal, hogy ez egy messiási jel, hogy ő az, akinek mondja magát, ő az, akit megígértek az Ószövetségben, már az Édenkertben, majd a próféták. Számos jelet tesz, a víz borrá változik, betegek gyógyulnak meg, halottak támadnak fel, csodák történnek, és arról olvasunk a mai igében, hogy bár számos jelet tett, mégsem hittek neki. Ez a mondat egyébként háromszor fordul elő a Szentírásban, itt utal is rá az ige, hogy ez egy ézsaiási profécia. Ézsaiás, amikor ezt az igét mondja a népnek, akkor próbálja őket figyelmeztetni, hogyha meg nem térnek, jönnek a babiloniak, és elpusztítják a népet. Le fognak győzni bennünket. És az ige süket fülekre talált. Az akkori nép, Ézsaiás kortársai élték tovább az életüket, ahogy addig is. Aztán olvassuk itt a mai igében, ahol Jézus magára vonatkoztatva szomorúan jegyzi meg, hogy tulajdonképpen nem hisznek neki. Hogyha előre tekintünk Jézus szenvedésére és halálára, mit látunk? Hogy senki nincs Jézus mellett, pedig számos jelet és csodát tett. Aztán olvasunk arról, hogy vannak tanítványok, például Péter, aki távolról figyeli, és igazából csak János az evangéliumnak a szerzője az, aki végül ott van Jézus keresztje alatt. Pedig számos jelet és csodát tett. Múlt héten Kárpátalján voltunk feleségemmel, ott szolgáltam három gyülekezetbe, és megrendítő volt hallani azt, hogy tudjuk mindannyian, hogy történnek a kényszer sorozások, és vannak olyan családok, akik úgy járnak templomba, hogy az asszony előre megy, hazatelefonál, hogy jöhetsz, tiszta a levegő. Nincsenek az úton sorozó tisztek. És akkor az ember fölpattan a biciklire, vagy bepattan az autóba, és gyorsan eliszkol a templomba. Mert ennyire fontos neki az Isten szava. Mert áthatja az életüket az Istennek az igéje. Úgy vonzza őket, és úgy meghatározza őket, hogy gyakorlatilag a szó szoros értelmében az életüket kockáztatva és elmennek az Isten házába. Megmondom őszintén, hogy nekem megszégyenítő volt ezt hallani. Mennyire fontos számunkra az Isten szava. Mennyire fontos számunkra, hogy mi ott legyünk az igazság, az Isten igazságának és kijelentésének a közelében. És aztán olvassuk tovább az igét, és Pál apostol a rómaiakhoz írt levélben tulajdonképpen ugyanerről ír, hogy bár szól az isteni szó, és nem engedelmeskedtek neki. Így olvassuk a 10. fejezetben, csak hogy nem mindenki engedelmeskedett az evangéliumnak, hiszen Ézsaiás is ezt mondja, Uram, ki hitt annak, amit tőlünk hallott. Azt hiszem, hogy ige hirdetőként és lelki pásztorként az egyik legnagyobb fájdalom az, amikor az ember beszél, bizonyságot tesz az Isten szeretetéről, és azt tapasztalja, hogy az süket fülekre talál. De ez nem csak a lelkipásztornak lehet a fájdalma, hanem ez tulajdonképpen minden egyes hívő embernek a fájdalma, aki a családja körében, a barátai között, a munkatársai között, a környezetében próbál bizonyságot tenni az Isten szeretetéről, és az emberek nem hallják, és nem hagyja át az életüket. Eszembe jutnak családlátogatások, amikor meglátogattam egy-egy testvért, és szomorúan mondják azt, hogy tiszteletes úr, évek, évtizedek óta járok templomba, nap mint nap imádkozom a gyerekeimért, a családtagjaimért, hogy az ő életüket is átjárja az Isten szeretete, hogy hozzájuk is eljusson az Isten üzenete, megérintse őket. És nézze meg, tiszteletes úr, hogy nincsenek itt. Nézem körbe a tekinteteket. Azt hiszem, hogy itt is vannak közöttünk ilyenek. Milyen fájdalom ez, hogy ami az életünknek a legdrágább kincse, ami az egész életünket meghatározza, az bármilyen szeretete is mondjuk lepereg. El se jut addig, hogy meghallják. És ez Jézus Krisztusnak a fájdalma ebben a történetben, ebben az ige szakaszban, hogy bár szól, de nem jut el az ige a szívekig. Nem hagyja át az életeket. De ne csak másokról beszéljünk. Beszéljünk magunkról. Mi hogyan élünk? Én hogyan élek? Hogyan viszonyulok az Isten üzenetéhez? Mihez ragaszkodok, hogy az én akaratom menjen végbe, vagy az Isten igazságának engedelmeskedek? Nyitott vagyok felé az életem minden területén, vagy pedig azt mondom, hogy Uram, azért ebbe inkább ne szólj bele. Tudom én ezt. Jól tudom én ezt. És ebbe olyan könnyű elbukni. Nézzük meg a tanítványokat. Ott vannak szinte éjjel-nappal 3 éven át Jézus mellett. Hallják szinte minden ige hirdetését. Látják a csodáit. És jön a nehézség, a megpróbáltatás, és menekülőre fogják. Elszéled mindenki, és elszalad mindenki, aki a Getsemáné kertben ott volt Jézussal. Valaki, egy fiú a felső ruháját hátrahagyva, abból kibújva szalad el. Engedjük el, hogy az Isten hassát az életünknek minden területét, nem csak az úgymond hívő részét az életünknek, hanem a családi életünket, a vállalkozásunkat, a munkánkat, a különféle közösségeinket. Átárad-e rajtunk az Isten szeretete? az mozgat-e? Ha döntéseket hozunk az életünkbe, van-e bennünk engedelmesség, hogy az Isten igazságának engedelmeskedjünk, és ki tudjuk-e azt mondani, hogy Uram, igen, nekem volt egy gondolatom, én ezt vagy azt szerettem volna, de meghajtom a fejemet te előtted. Legyen úgy, ahogy te akarod. Számomra a te igazságod, a te szavad fontosabb, mint az én vágyaim, elképzeléseim, elgondolásaim. Fontosabb, mint amit én jónak tartok, vagy igaznak tartok. Tudjuk a Szentírásból, hogy ellen lehet szegülni az Istennek. Gondoljunk Jónásra, aki hallja az egyértelmű isteni szót. Így szólt az Úr igéje Jónáshoz, Amittai fiához, indulj, menj Ninivébe, a nagy városba, és prédikálj ellene, mert feljutott hozzám gonoszságának híre. El is indult Jónás, de azért, hogy Tarziszba meneküljön az Úr elől. Nagyon egyszerűen megfogalmazva, homlok egyenest az ellenkező irányba. Én nem megyek oda. És aztán ismerjük a történetet, az Úristennek mégiscsak megvolt az eszköze arra, hogy Jónás eljusson Ninivébe. Nem arról van szó, hogy Jónás nem hallotta az Urat, hallotta, sőt, értette világosan, de azt alárendelte a saját gondolatainak és vágyainak, elképzeléseinek, és elindult másfele. A mai ige nem azokról szól, akik nem hallják az igét, hanem hozzánk szól, akik halljuk az Úristen üzenetét. Azokhoz, akik tanúi vagyunk a csodáinak. Hiszünk, vagy sem? Engedelmeskedünk, vagy nem? Itt ebben az ige szakaszban ítéletként hangzik el, hogy bár vannak, akik látják a csodákat, mégsem hittek. De az Istennek csodálatos kegyelme az, hogy lehet másként is dönteni. Azért lehetünk együtt, mert még van lehetőségünk befogadni az Isten szavát. Van lehetőségünk engedelmeskedni neki. És Krisztus azért adta az életét a kereszten, hogy helyreálljon mindaz, amit az ősi kígyó a sátán hazugságára az Édenkertben elrontott az ember. Látjuk azt, hogyha nem az Isten igazságának és szavának engedelmeskedik az ember, hanem a sátánnak, annak a bukás az eredménye. Egy olyan bukás az Édenkertben, ami minden ember életét meghatározza. De lehet másképp élni. Lehet, hogy eddig éltünk valahogy, de lehet változtatni az Isten kegyelméből. És ezt a történetet se szeretném hosszan idézni, de gondoljunk Saulusra, Pál apostolra. Elindul öldökléstől lihegve Damaszkuszba, hogy üldözze a keresztjéneket, és bebörtönözze őket. Majd útközben hirtelen mennyei fényesség ragyogja körbe, és hallja Krisztus szavát, Saul, Saul, miért kergetsz engem? És mondta, kicsoda vagy, Uram? Az Úr pedig mondta, én vagyok Jézus, akit te kergetsz, nehéz neked az ösztönöd ellen rugódoznod. És itt történik meg Saul életében a változás, hogy kinek hisz és mit gondol, és kinek rendeli alá magát, és így szól, remegve és ámulva mondta, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Az Úr pedig mondta neki, kelj fel és menj be a városba, és majd megmondják neked, mit kell tenned és cselekedned. Mondhatnám, hogy nagyon egyszerű, de ez az életnek a legsúlyosabb kérdés és legnagyobb kérdése, hogy fejet és térdet hajtunk az Isten szava előtt, Isten szava minden korban azt kérdezi tőlünk, hogy készek vagyunk-e feladni az öntörvényűségünket, és visszatérünk-e ő hozzá. Abba hagyjuk-e az akaratosságunkat, az istenkedésünket, és meghajlunk-e előtte teljes szívünkkel, lelkünkkel és értelmünkkel. Elismerjük-e őt egyedül Istennek és Úrnak. Befogadjuk-e a szavát, és engedelmeskedünk-e neki. Vagy folytatjuk ádámi utunkat, önmagunk és a bizonyosság Isten kívüli keresését. Kinek engedelmeskedünk? A kérdés ma hozzánk szól. Uram, ki hitt annak, amit tőlünk hallott? Kedves testvéreim, azt kívánom, hogy Isten kegyelméből adja azt, hogy ugyanaz legyen a válaszunk, mint Pálnak. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Adja Isten, hogy legyen erőnk, legyen alázatunk az isteni szónak engedelmeskedni életünkben és gyülekezeti életünk minden területén. Amen.